ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal László Ágit köszöntjük nagy szeretettel, a Kislány Nagy Foci blog szerzőjét, főnökét, tulajdonosát.
Főnökasszonyát.
Főnökasszonyát. Minek nevezed magad?
Hát minden, amit elmondtál az előbb. Köszönöm szépen a meghívást.
Most hol tartasz egyébként itt a blogügyben? Mennyire vagy elégedett a számokkal? Mennyire tudsz bele még annyi energiát fektetni, amennyit szeretnél?
Hát most a jelenlegi számok azok úgy néznek ki, hogy megtöltenénk a Fradi stadionját. Úgyhogy 22 000 követő van. Szeretnék még többet is, de én abszolút elégedett vagyok vele, sőt, ami még jobb az, hogy nagyon jó a közösség. Tehát, hogy nagyon, nagyon pereg a kommunikáció, meg a posztok alatt a beszélgetések.
De ez abból is van, hogy nagyon aktívan válaszolgatsz.
Ja, igen, igen. Tehát ezt sokan így nem nagyon tartják szem előtt, hogy hát én folyamatosan nézem azokat, válaszolok, meg néha muszáj szűrni is a dolgokat, meg rengeteg üzenetet kapok, személyes üzenetet, és hát azokra is válaszolgatok, úgyhogy munka mellett egy kicsit, hogy mondjam, igénybe vesz, de élvezem.
Hétvégén klasszikó, úgyhogy lesz dolgod bőven, majd a modellálással.
Hát inkább roncs derbi most. Sajnos.
Hát hihetetlenül irigylem a kitartásodat egyébként, mert tudom nagyjából, vagy sejtem nagyjából, hogy mivel jár az ilyesmi, és én nem vagyok ilyen szorgalmas. Én nem vagyok ilyen szorgalmas, mint ezt mondom, gondolom azért látjátok, tudjátok, de...
Egyébként pont jövőre lesz 10 éves a blog.
Na, hát akkor azt majd megünnepeljük egy teljes terjedelemmel, hogyha nem
bánom. Jó, az jól hangzik, meg lehet, hogy lesz egy névváltoztatás is.
Na, miért nagy lány? De... Nagy foci, nagy hát, foci lesz.
Lehet. De lehet, hogy egy teljesen új irányt vesz a dolog, mondjuk. Én gondolkodtam olyanon is, hogy football bloody hell, mint amit ugye a Ferguson mondott a 99-es BL döntő után, és most a meccsek, amikről majd fogunk beszélni, elég jól illik ez a meccs utáni interjú is ezekhez.
Igen, pont azon gondolkoztam, hogy itt nézve a hétvégi eredményeket, eseményeket, én azt fogalmaztam meg magamnak szombat estére körülbelül, hogy én ezt nem szeretem már. Tehát, hogy lehet, hogy azért, mert egy ilyen vonalas mérnökember vagyok legbelül.
Túl sok a gól, Tibi, vagy mi?
Nem a gól sok, hanem a meglepő eredmény, tehát a teljes kiszámíthatatlanság nekem már túl sok. Azt szeretem a fociban, hogy van egy ilyen kiszámíthatatlan faktor mindig a játékban. Lehet egy olyan hétvége, amikor kikap a Real Madrid, meg a Bayern, meg hetet kap a Liverpool, meg tehát ilyenek lehetnek. De az, hogy ezek így folyamatosan jönnek, meg kikap egy ugyanazon a hétvégén a Real Madrid, a Barcelona, a Crotonéban döntetlent játszik a Juventus, hát ti szeretitek ezt?
Most az előbb mondtad, hogy inkább mérnök vagy, csak ne olyan legyél, mint a Merseyside Derby-n a vonalazása, mert az tényleg borzalmas, de egyébként én ezt szeretem, én ezt nagyon bírom, sőt, most, ahogy néztem, rengeteg meccset hétvégén, de nyilván nem tudtam mindet, mert ugye vannak, amelyek egy időben voltak, és de például ez a West Ham elleni Lanzini bomba, hát nem vagyok se West Ham drukker, se Spurs drukker, de persze, mégis így akkorát ordítottam, tehát így úristen.
Nekem ezzel az a bajom csak, tehát tényleg azért, hogy félreértés ne essék, hogy vannak olyan csapatok, amelyek több energiát, több pénzt, tudom, hogy ez nem mindenkinek szimpatikus, több erőforrás mozgatnak meg azért, hogy jobbak legyenek a többieknél, és azt emiatt a helyzet miatt elbukni azt az előnyt, szerintem hosszú távon nem igazságos.
És ezért mondtad a múltkor, hogy támogatod a big picture-t, hogy kisajátítsák. Én meg ezért mondtam, hogy nem, mert nekem ez tetszik, hogy végre ők is szívnak egy kicsit.
Igen, meg...
Igen, szívassuk a nagy csapatokat, ennek a mozgalomnak az élére állhat.
De ez eddig is így volt, hogy aki bejut a BL-be, annak több meccse lesz, és több lesz a feladata. Most egy kicsit föltorlódott ez a bizonyos naptár.
Igen, de nekem ez tök igazságtalan, ez az egész 3 meccset játszunk a válogatott színetben, meg ilyen. Tehát, hogy ezek torzítják el az egész rendszert, és ez nem tetszik. Tehát, hogy nem jönnek ki a különbségek, és az, hogyha tényleg egyszer nem jön ki, vagy egy szezonban ötször nem jön ki, az oké, de ebben a szezonban már az ötödik fordulónál tartunk mondjuk Angliában, és már 12-szer nem jött ki. Tehát, hogy ez szerintem nem jó.
De egyébként, amit most mondasz, ez a rengeteg meglepetés, szerintem ezt a koronavírus is okozza.
Hát jó részt, én is azt mondom.
Jó részt, mert ugye itt maradt nekünk az előző szezonból az, hogy szinte alig pihentek, alig volt nyári szünet, akkor akik a BL-be részt vettek, meg az Európa Ligába, tehát hogy ők, meg hogyha belegondolsz, akkor ez a rengeteg teszt, koronavírus teszt, megváltozott körülmény, ugye nincsenek szurkolók, szóval, hogy mentálisan szerintem baromira elfáradnak a játékosok, amit viszont látni lehet a védelmekben. Tehát, hogy annyira el vannak fáradva mentálisan, hogy rengeteg gólt kapnak, és az a Premier League meccseken például, mert én mondjuk azt követem leginkább, bár az összes bajnokságot igyekszem, de ott látom, hogy szinte minden meccsen van egy védelmi hiba, egy baki. Nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok.
Hát igen, egynél még több is inkább.
Igen, tehát, hogy... most így főleg a Chelsea-re is gondolok például,
ott mindig több van egynél.
Szegény Thiago Silva is, nem most, hanem az előző fordulóban, akkor ugye a Kepa folyamatosan bakizik, tehát hogy annyira mentálisan annyira fárasztó ez az egész, hogy mégsem robotokról beszélünk, úgyhogy ezért van szerintem ez a baromi sok meglepetés.
Igen, de ha már az igazságérzet, nektek mi volt az első gondolatotok Van Dijk sérülése kapcsán, Pickford elmaradt piros lapja kapcsán? Én azt teljesen nevetséges indoklásnak gondolom a Stockley Park részéről, ugye, mert jött ki ezzel kapcsolatban közlemény, hogy mivel a labda megjátszására törekedett. Hát látok ott gurulni egy labdát, és beleugrok páros lábbal az ellenfél lábába, akkor az még nekem nem menti.
Szerintem botrányos az egész. Meg az is, hogy most olvastam, ugye délután kijött, hogy nem tiltották el, ugye...
És nem is fogják.
És hát igen, visszamenőleg sem. Szerintem botrány. Tehát az, ahogyan Pickford kijött, mint egy hentes.
Ez tehát, a két dolog mentette őt föl, vagy ez volt az, ami talán kicsit más volt, mint hogy alapból mondjuk egy sokadosztályú meccsen, ahol nincsen néző, és fölveszik ezt, hogy egy játékos a másiknak így oda csúszik, fölteszik az internetre, hogy na, nézzétek, röhögjetek. Az a szituáció, hogy egy kapus csinálta ezt, és egy olyan helyzetben, amikor ugye egy passz után nem volt egyértelmű, birtokolja a labdát Van Dijk, ez az egy volt, ami miatt egy kicsit árnyaltabb a kép, de hát ez nem menti föl egyáltalán Pickfordot, teljesen egyértelmű, hogy mi történt.
Hát meg elképesztő volt a szerencse a Liverpool számára, ugye most az elmaradt 11-esről nem is érdemes itt beszélni, sokkal inkább Van Dijk sérülése az, ami meghatározó lehet, mégis azt az emberét veszítette el a Liverpool, aki a leigazolása óta folyamatosan ott volt a pályán, körülötte folyamatosan lehetett látni, hogy cserélődnek az emberek, akár a védelemben, akár más pontokon is a csapatban Jürgen Klopp frissített, ő volt az állandó, és azért hát nyilván talán túlzás azt mondani, hogy teljesen az ő nevével fort egybe a már sikeres Klopp-féle Liverpool.
Nem egybefort, nem ez a lényeg szerintem. Pont az a lényeg, hogy olyan stabilitást adott, ami előtte a Liverpoolnak nem volt meg, és ez a fajta, amikor úgy mész neki egy hétvégének szurkolóként, hogy tudod, hogy a Liverpool nem fog hetet kapni, mondjuk. Jó, ott volt az Aston Villa elleni meccsen, de ettől független az utóbbi években, amióta ott van Van Dijk, az volt az érzésed, hogy a Liverpool csak nagyon nehéz lesz megverni, és ez volt az érzés akkor is, amikor még Kompania City-nél volt, hogy ő egy ilyen stabil alapja, talapzata az egésznek, annyival... és amióta nincsen Kompani, én azt érzem a City-n, hogy kevésbé tűnik sebezhetetlennek, és a Liverpool szerintem Van Dijk nélkül majd egy picit kevésbé tűnik így sebezhetetlennek.
Annyival egészítem ki ezt egyébként meg a saját gondolatomat, amit az előbb elmondtam, hogy ez akkor állt igazán össze, amikor Van Dijk mögé oda került Alisson.
Igen.
Tehát, hogy...
Igen, ezt akartam mondani, de egyébként teljesen egyetértek Domával, meg veled is, hogy ő egy oszlop, egy kulcs, egy tényleg, tehát az, hogy a Liverpool megnyerte a bajnokok ligáját, megnyerte a bajnokságot, nagyon-nagyon-nagyon nagy szerepe volt benne Van Dijknak, és most, amit mondasz az Alissont, hogy most hiányzik ugye fordulók óta, hát nem akarom bántani Adrián, de tehát egészen elképesztően gyenge, szerintem.
Egyetértünk.
Meg egyébként, ami nem tudom, hogy biztos nektek is feltűnt az a jelenet, amikor mutatták ott Klopp mögött, hogy elaludt a cserekapus, a Kelleher. Tehát tehát így kapusok terén valahogy azt érzem a Liverpoolnál, hogy megtalálták Alissont, és ez tök jó, hogy megtalálták, mert baromi fontos, de így a B opció, az viszont nehéz egyébként jó B opciót
hát, mint
találni.
Mint ahogy nincs Van Dijkre sem B opció, tehát hogy hát ott van Matip, ott van Joe Gomez, de szerintem igen. Egyrészt más szint, meg mondjuk vezetői képességekben nem, hogy más szint, teljesen más karakterek.
Meg sérülékenyek voltak ők egyébként. Így eddig szerencséjük volt, hogy Van Dijknál most Pickford szerencsétlent kiiktatta szinte az egész szezonra, de egyébként amit mondasz, az teljesen igaz, meg az is, hogy szerintem kell nekik majd igazolniuk télen, valószínűleg hát, egy embert középre.
Így van, meg nyilván ez egy olyan lehetőséget azért megnyit Jürgen Klopp előtt, hogy Fabinho egy sorra vissza, és akkor Thiago.
Melyik meccsen volt? Ez ahol a szuperkupán volt? Ez ahol Fabinho közép hátvéd volt?
Játszott volt ott is, meg bajnokin is játszott.
Igen. Nem nyilván... működik rosszul, hát, de nem Van Dijk.
Úgy működik jól, vagy úgy nem működik rosszul, mint ahogy Fernandinho a City-ben. Tehát ő sem volt nagyon rossz, csak nagyon hiányzott a középpályáról. Például.
Pontosan.
Tehát, hogy azért Thiago teljesen mást hoz, nyilván a középpályán, de
most szóval egyébként ő is megsérült annál a Richarlison féle esetnél. Egyébként a Richarlison esete szerintem az nem volt nagyon más, mint a Pickford esete, és az egyből piros lett, ugye?
Igen, volt, egyébként ott volt egyébként. Még egy olyan pillanat, nem tudom, hogy azt láttátok-e, vagy hogy mit szóltatok hozzá, csak azért, mint jelenséget talán érdemes kiemelni, hogy milyen lelki és pszichés állapotban vannak például a Liverpool játékosai, meg sztárjai is, hogy ugye Mané is álmok fut azért most már mérkőzések óta, hogy ott ugye volt az, amikor volt az a könyökös, és utána fölpattant Mané, és arról már senki nem figyelt, mert ugye mindenki a Richarlison piros lapot várta, de ott szerintem akár ő is bemehetett volna.
Mané egyébként hajlamos ilyen elborulásokra, de aztán összeszedi magát.
Igen, meg hát egyébként a játék tudása is mindenképpen arra predesztinálja, hogy pályán hagyja az ember akkor is, hogyha éppen nem a legjobb mentális állapotban van. Haladjunk tovább, mert egyrészt itt szerintem a Liverpool részéről elmondtuk azokat a fontos dolgokat, amik itt az Ajax elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre vonatkozóan is lényegesek lehetnek, de pályán volt a Manchester City is, ráadásul egy rangadón az Arsenal ellen, amit úgy hozott le, ahogy a nagyon kevés meccset az utóbbi időben. Nagyon pragmatikus szemlélettel, sokkal kevésbé szép és kreatív játékkal, mint amit azt megszokhattunk a Citytől, és ennek szerintem a legjobb indikátora, vagy ilyen mérőeszköze az volt, hogy Aguero-t annak ellenére betette Guardiola, hogy láthatóan nagyon rossz fizikai állapotban van még, de pont azt a pluszt hozta ő, ami kellett ahhoz, hogy ezt a meccset megnyerik.
Egyébként ezzel a meccsel kapcsolatban annyi, hogy én pont egy időben volt vele a Derby della Madonnina, úgyhogy én azt néztem, viszont...
Jó döntés.
Egyébként mindig a P-et választom, hogyha egy időben van, de most annyira nagy volt a hype, meg mind a kettő csapat jó formában van, viszont megnéztem az összefoglalót, meg amikor ott szünet volt, akkor átkapcsoltam a meccsre. Tehát nem mondom, hogy egyáltalán nem néztem, viszont nekem ebből a meccsből, ebből kettő dolog az, ami úgy megvan. Az egyik, az nagyon, nagyon ciki, meg sajnálatos itt ez az Aguero CNLM Messi eset, amikor ugye a partjelzőt úgy elég furán, úgy nem is azt mondanám. Nem,
visszarántotta. Nem,
hát igen, tehát hogy ezt egyébként én nem szeretném így elbagatelizálni. Megmondom, hogy miért. Azért, mert itt most elsősorban nem arról van szó, hogy nő, és azért szeretnék bármilyen, sárgát, vagy akármit, de nem fog kapni Aguero, mert erről is volt már szó, hanem egyszerűen nem csináljuk ezt egy játékvezetővel, egy partjelzővel, és egyébként beugrott, hogy Di Mariának is volt egy ilyen esete az Arsenal ellen, Michael Oliver ellen, és kapott egy sárgát Dyer, ugye, igen, köszi, és ugye Di Mariánál ez elég gyakori, meg emiatt is utálják a szurkolók, mindegy, és akkor utána oda ment a bíróhoz, a Michael Oliver volt a bíró, és így háttal volt, és így kicsit így megfogta a mezét. Még egy sárga, és viszlát. És én ezt hiányoltam, és egyébként azért is érzek egy picit együtt ezzel a hölgyel, aki szerintem egy tök jó szakember, most mindegy, abszolút. Férfi vagy nő, hanem én tudom így a magam példájából, hogy egy nőnek, hogyha fociról van szó, akkor triplán oda kell tennie magát. Tehát, hogy én is az elején baromira oda tettem magam, most is oda teszem magam, de vannak, akik még mindig kételkednek, hála Istennek, már nem sokan, mert azért, ahogy elkezdenek velem beszélgetni, úgy azért érzékelik, hogy nem ilyen VB-k, LB-k idején nézek csak focit, és ezért nehéz ez a szituáció. Nehéz megítélni, hogy most akkor legyen ebből valami, vagy ne legyen.
Nagyon jó egyébként, hogy ezt elmondtad, mert egyébként is már csak itt a helyzetből fakadóan ki akartam térni rá. Angliában nagyon komoly felháborodást okozott. De most lehet, hogy nagyon népszerűtlen lesz, amit ezzel kapcsolatban mondok. Én azt gondolom ezzel az esettel kapcsolatban, hogy nagyon prostó dolog volt, amit Aguero tett, de nem elsősorban azért, mert egy hölgyet rántott vissza.
Hát tehát, ezt
hogy,
mondom én
igen,
is.
Tehát, hogy, igen. És valahol, tehát most lehet, hogy nagyon ostobán hangzik, amit ezzel kapcsolatban mondok, de Siam Messi Alice-nek valahol pont az elismertségét jelenti. Az, hogy úgy viselkedett vele, mint egy férfi partjelzővel.
Igen.
És az, ahogy ő ezt lekezelte, amilyen profil lekezelte, hogy nem az volt, hogy ott
nagyon.
elkezdett ezért raplizni, hogy akkor mit művelt velem igen. ez az ember. Egy arcizma nem rándult szinte, valamint nem. Nyilván kommunikált a játékvezetővel, tehát ezt igen. lehetett látni, hogy beszél folyamatosan, de nem volt semmi olyan, hogy akkor ott visszaszólt volna Aguirónak, és ez tök jó volt, tehát hogyha egyenjogúságot hirdetünk, meg hogyha arról beszélünk, hogy a nők ugyanúgy szerepet kaphatnak a futballban, akkor ezt nem amiatt emeljük ki ezt az esetet, mert egy hölgy eltette ezt.
Pontosan ezért kezdtem úgy, ahogy mondtad, meg tényleg nem is erre szeretném kihegyezni, csak egy picit ennek van egy olyan aspektusa is, amit most mondtam, hogy de tök jól viselkedett egyébként, tök jól lereagálta, csak most itt gondolok, a német Bundesligában volt a Bibiana Steinhaus, aki most vonult vissza, és most őt elképzeltem ebben a szituban, ő ugye játékvezető volt, ő szerintem tuti egyből sárga vagy ilyesmi, de a partjelző hölgy meg teljesen igazad van, csak ezt olyan nehéz jól lereagálni, meg én nem is akarok ezen vekengeni, meg picsogni, meg ahogy nem tudom, a hozzászólók szoktak erre reagálni, szó sincs erről, tényleg.
Nekem a kedvenc podcastem, erről már többször beszéltem, az a Totally Football Show, abban Daniel Story
teljesen,
köszönjük szépen, Daniel Story teljesen kikelt ezzel ellen, és abban is benne volt ez, igen. hogy egy nő ellen Oké, tehát, hogy nagyon tisztelem én is a nőket, soha igen. nem emeltem kezet rájuk, ez nyugodtan mondhatom, meg nem húztam vissza se őket soha, de itt ebben a helyzetben, itt ne erről beszéljünk, szerintem.
Igen. Szerintem azért érdemes erről is beszélni.
Szoktad verni a nőket?
Szerintem lépjünk tovább erről a témáról. Azért érdemes arról beszélni, hogy nő, mert nekem rögtön az volt az első gondolatom, hogyha egy férfi lett volna a partjelző, akkor is magyaráz neki, de az egész mozdulatsor végén az, hogy nyakon ragadta, ez az, amit nem tenne meg egy férfi játékvezetővel, és ez az, ami már túllépte a határt.
Nem tennének?
Dehogy is. Nyakon nem. Ez tényleg
nem
csak
nyakon,
azért...
meg a vállát rántotta, vagy a kulcsontjánál fogta meg, és rántotta vissza.
Nem csinálna ilyet, szerintem.
Di Mariát kivéve.
Ebben nem vagyok biztos, tehát Aguero egy sutyó alapvetően. Tehát, hogy most ez...
Voltak már ilyenjei, mert láttam egy ilyen montást, hogy ő nagyon szereti a játékvezetőt, de egyébként lehet, hogy a Domának igaza van amúgy. Lehet.
Azért is más, mert az első számú játékvezetővel lehet, hogy közvetlenek kapcsolatban vannak a meccs folyamán is, és neki oda közelebb mennek. Szoktak reklamálni a partjelzőknél is, de ott hozzáérni a partjelzőhöz az nagyon ritka.
Na, eljutottunk a fő témánkhoz, mert hogy itt a Manchester Unitedról is, mint érintett, mindenképpen érdemes beszélni. Már csak azért is, nem is feltétlenül amiatt, ami történt eddig, hanem ami történni fog. Ugye elképesztő sorozatba kezd a United. Itt a Bajnokok Ligájában sorozatban az első két mérkőzésen a Paris Saint-Germain és a Lipcse következik. Mind a kettő elég komoly és nehéz feladatnak tűnik. Irdatlan meccsmennyiség, meccssűrűség. Én azt gondolom, hogy fel sem merülhet az, hogy itt ebben a sorozatban esetleg edzőt váltson a United, de talán mondja, a távlati terveket nézünk, akkor sem feltétlenül. Szóval hol tart most, mi van most ezzel a United-del itt a 4-1-es Newcastle elleni győzelem?
Ez a reakció, mint elmondott.
Ez baromi érdekes egyébként ez az egész United. Én ugye nagyon, tehát hogy együtt kelek, együtt fekszem velük, tehát folyamatosan olvasok róluk, szurkolók írnak nekem az oldalra is, én is olvasok szurkolókkal kapcsolatosan, tehát véleményeket, meg minden, és tök érdekes az egész, mert most elolvastam például a 442-ban volt egy cikk, az volt a címe, Feltámadás. Nem most írták a cikket, de a végén ott volt, hogy akkor a Spurs ellen volt a 6-1-es vereség, és hogy ez nem annyira úgy sikerült, mint ahogy itt az előbb boncolgatták a témát. És egyébként nekem az jön le belőle, hogy van két fajta nézőpont. Van az egyik, amit Solskjær képvisel, meg a mögötte lévő emberek, tehát a klub. Tehát ők valahogy pozitívabban látják ezt az egészet, és fényesnek a jövőt, és csak arra gondolnak, hogy ez csak idő kérdése, és meg lesz a bajnoki cím. Azt nem tudom, hogy mikor gondolják, de mindegy. És vannak a szurkolók, magamat is természetesen ide sorolom, hogy azért egy csomószor én eléggé borúsan láttam ezt, ahogy játszottak. Tehát, hogy úristen, egyébként azzal nem értek egyet, hogy gyenge a keret. Szerintem baromira nem gyenge a keret, és ezekkel a srácokkal meg támadó focit kéne játszani. Tehát például, ami a Newcastle ellen is volt, hogy kontrákkal operálni, stb. És hogy szerintem vannak a szurkolók, meg vannak ugye a klub nézőpontja, és a szurkolók pedig már tök rég leválták volna a Solskjaert, ugye leginkább Pochettinóra. Egyébként én sokáig kiálltam Solskjaer mellett, de az utóbbi időben engem baromira idegesített, hogy rosszul mennek a dolgok, és akkor ő meg vigyorog, meg nem láttam őt dühösnek, és így kicsit engem kiakasztott, hogy én baromi dühös vagyok, tehát olyan hatással van rám egyébként a foci. Jó, ez egy kicsit ilyen, nem tudom, hülyeség is, de aki mondjuk olvasott már Nick Hornbyt, meg aki szereti a focit, vagy drukkol valakinek, biztos éreztetek már ilyet, hogy tök szar a másnap, tök rossz felébredni, tehát az embernek rányomja a hangulatára az eredmény, vagy bármi, és a Solskjaer meg így el volt. És hogy nekem, de most ez a Newcastle elleni meccs például tök jól nézett ki, de hát az is hogy indult, tehát második perc, Luke Shaw öngól, és a Spurs ellen meg, hát megmondom őszintén, nem bírtam nézni már így a végét. Tényleg.
Ott mondjuk nem mosolygott Solskjaer a végén, de hát ez a vágyat teljesen.
De a játékvezetőkkel amúgy igen, amikor így jöttek le a pályáról, tehát még akkor is.
Szóval, hát velük elégedett lehetett a csapatával.
Hát azt tudni. Igen, úgyhogy nekem ez a meglátásom, hogy ilyen kettős az egész, tehát hogy máshogy látja a klub, és most abban is igaza van, mondjuk Mike Phelan mondta, hogy amikor a Fergie odament, akkor ugye jó pár évig nem nyertek előtte semmit, és akkor utána kezdődtek a sikerek. Hát most nem tudom, hogy ilyet gondolnak-e Solskjaernak, tök jó lenne, nagyon örülnék neki. Egy dolog biztos, és nagyon szép, hogy saját nevelésű játékosok folyamatosan vannak. Ez baromira tetszik, és ezzel szerintem minden szurkoló tud azonosulni. Mindegy, hogy most Manchester United drukker vagy nem, tehát hogy szerintem minden szurkolónak az az álma, vagy vágya, hogy egy saját nevelésűt lásson befutni. Szerintem. Nem tudom, hogy ti hát hogy látjátok.
Ez egyértelmű. Pont a United kapcsán van az az érzésem, ami mondjuk az előző évek Liverpooljai és Cityjei kapcsán nincsen meg. Lehet, hogy a keret adott, de hogy ebből a Unitedból nem lesz bajnok, az gyakorlatilag most így elkönyvelhetjük, pedig hogy voltak az utóbbi évek, 100 pont környékén a pool is, a City is,
igen.
És egyszerűen még úgy is, hogy idén valószínűleg egyáltalán nem kell majd ennyi a bajnoki címhez, ez már most leszűrhető.
Persze.
A United nem lesz ott a bajnoki cím esélyesei között, és hogy kinek a hibája, itt kell körbenézni, ugye. Innentől kezdve szerintem nem lehet a játékosokra mutogatni a Solskjaernak sem. Én annyira nem voltam optimista itt a Newcastle-Man United után.
Én sem, mármint előtte.
Nekem ez sem tetszett. Aha. Igazából
a
ez a
vége
meccs.
Az jó volt. a legvége. De egyébként nekem se. Tehát, hogy addig, ameddig nem jöttek a cserék, tehát például Van de Beek akkor állt be, amikor 1-1 volt. Szerintem ő baromi sokat jelent, Ajax iskolából jön, ugye, tök jól lát a pályán, nagyon jól meglátja a passzsávokat, tehát ő nekem nagyon tetszik a játéka, és biztos, hogy a Paris Saint-Germain ellen kezdő lesz, szerintem. De amit mondasz, ment a killódás rendesen, viszont ez a Mata-Fernandes páros, ez tök jól érezte egymást, én azt láttam. Meg azzal van bajom egyébként, hogy Pogba nem tud állandó jó teljesítményt nyújtani. Pedig elvileg ugye világklasszisnak mondjuk őt. Én tőle nagyon hiányolom, meg ezt a folyamatos, hogy akkor most ő a Real Madridba szeretne menni, szóval most dönts el, mit akar. Tehát amikor Rooney-val volt ez, Fergie meg a Rooney között, akkor ugye volt párszor, hogy Rooney elmondta, hogy akkor ő el akar menni, és mikor megkérdezik Rooney-t, hogy ki volt az eddigi legjobb edzője karrierje során, soha nem a Fergie-t mondja, hanem a Van Gaalt. Úgyhogy ott volt egyfajta ilyen surlódás, úgyhogy én hiányolom nagyon ezt a Pogba állandó jó teljesítményt, meg hogy végre megtalálja azt a középpályát, akit állandóan játszathatna. Mert például Fred szerintem nagyon gyenge. Például most
hát
így
McTominay-vel nyilván jobban néz ki a csapat. Jön ez a Paris Saint-Germain, Chelsea, Lipcse, Arsenal, Bársák, Sehir, Everton. Elég sokféle végkimenetelt el tudunk képzelni. Azt is, hogy itt ennek valami ordas nagy bukás lesz a vége, mert itt azért mindegyik meccs magában rejti azt a ugye ráadásul ugye a Bársák Sehir az idegenbeli, na mindegy, szóval mindegyik magában rejti
Gulácsinak nehéz gólt
lőni. Igen, a bukás lehetőségét. Az Everton nagyon jól néz ki, és hát akkor a Chelsea meg az Arsenal elleni rangadóról. Ha nekem kéne mondanom valamit, én azt mondom, hogy ez egy hasonló hullámvasút lesz, mint amit a United az utóbbi időben csinál, de benne van az esély is, vagy az opció is, hogy valami nagyon-nagyon pozitív hullámra ül föl a United. Mm-hmm. Melyiket gondoljátok ti?
Arra, hogy hullámvasút lesznek benne jó eredmények és rosszak is, szerintem. Tehát, hogy más nem mondhatnék.
Én most a védelmét féltem főleg a Unitednak, és ezt érzem kulcsnak, és ezért érzem azt, hogy te is azt mondod, hogy vagy ti is azt mondjátok, hogy lehet hullámvasút belőle, mert a csatársorban láttuk, hogyha klapolnak a dolgok, és mondjuk elszámítja magát az ellenfél, üres területeket hagynak a védelem mögött, akkor Rashfordék iszonyatos sebességgel tudnak ezekre lecsapni. És például ott van az a Chelsea, akinél szintén valami hasonlót látunk, hogy elől, hogyha az éppen összerakott kezdőcsapat klappol, akkor ők is tudnak 4-5-5 rúgni, viszont hátul a Unitednak ez a négy meccs, ez lehet, hogy nagyon rosszul fog esni. És nem tudom, Shaw-val, Maguire-rel, McTominay-jel, hogyha lesz egyáltalán, hogy fog működni ott a hátsó alakzat, meg a védekezés, de könnyen benne vannak ilyen 3-4 gólos meccsek. Azért a Newcastle-től kaphattak volna 2-3-at, Dehának volt nagy bravúrja. Én ezt a részt féltem inkább, szóval a védekezése nem lesz a célos a Unitednak ezeken a meccseken.
Egyébként itt, ahogy Shaw-t mondtad, most a helyére várható ugye a teljes az új igazolás bal hátvéd posztba, én őt nagyon várom. Tehát nem tudom, én Shaw-n azt érzem, egyébként Mourinho mondta azt, hogy Shaw-t ő irányította joystickkal, vagy PlayStation-nel, tehát ez mondjuk gáz volt tőle, hogy így beszólt neki, de nem tudom, én valahogy benne nem érzem azt, hogy fejlődne. Tehát, hogy meg hogyha bajnoki címet szeretne nyerni a United, most nem tudom, hogy ez ki van-e mondva, vagy nem.
Szerintem ki van mondva, de hülyeségnek gondolom, hogyha kimondták is.
Nem reális, abszolút nem reális, de akkor nem luxó a megfelelő balhátvéd, szerintem. Meg ez a védelem, ez rosszul néz ki.
Én egyszer már mondtam marhaságot ezzel kapcsolatban, mert Bruno Fernandest is közvetítettem eleget még az olasz bajnokságban, ja, hogy hát ne legyen róla jó véleményem. Aztán azóta visszatért Portugáliába, fejlődött. És valami egészen más fiút kaptunk vissza, mint akit előtte
hála
láttunk.
Hála Istennek, igen.
Nekem ugyanez a meglátásom Alex Telles-szel kapcsolatban, igen, is, hogy én ott az Interben láttam.
Ja, tényleg. Ott eleget nem volt a legjobb.
Eleget
de most jó lesz. Hát, is
a Portóban jó volt. Tehát,
egy
hogy
kis
most
rehabilitáció, és utána Premier League.
Igen, lehet, hogy ez a portugáliai szanatórium, ez kell mindenkinek, hogy rendben legyen. Na, de hogyha igen, már Olaszország szóba került, akkor térjünk is át egy kicsit a kontinensre. Mondtad, hogy az Inter Milán láttad, gondolom láttátok Ibrahimovic mérkőzés utáni Twitter posztját is. Ugye Milánónak királya sosem volt, istene viszont igen. Nem tudom, kire utalhatod. De az tény, hogy kettő dolog Ibrával kapcsolatban, ami nyilván megkerülhetetlen itt a derbi, meg egyáltalán a Milán szereplése kapcsán.
Hogy 20 éves?
Igen, Benjamin Button. Szóval az, hogy ő mekkora hatással van a csapatra, az egyrészt látszott, másrészt pedig szerintem hosszú távú következtetéseket is akár le lehet vonni abból, hogy ez egyébként egészen kiváló fizikai állapotban lévő Ibrahimovic milyen szinten járt a térdén az utolsó 20 percben. Tehát, hogy
koronavírus után volt.
Azért mondom, tehát, hogy ez a játékosokra igen, vonatkozóan igen. Szerintem ja, globálisan egy nagyon komoly tapasztalat, hogy ha nyilván nagyon gyorsan tért vissza, igen. De hogyha ez őt így megviselte, akkor itt még lehetnek azért ezzel kapcsolatban
meg lesz
nagyon
Európa
érdekes.
Liga is, ugye, Sevilla ellen játszanak. Komoly kérdés, igen. De az jól néz ki, hogy vezetik a tabellát. Ugye most csak 200%-os csapat van az európai topligákban. Van egy kevésbé meglepő az Aston Villa, és nem. Szóval az Aston Villa meg az AC Milan, tehát hogy ez is úgy néz ki, hogy elég fura évünk van.
Azért is lesz ez furcsa, mert nem tudod kiszámítani, hogy kire milyen hatással lesz ez a koronavírus. Zlatánnál tudtuk, hogy nem lesz semmi, sőt erősebben tér vissza.
Igen.
De most teljesen máshonnan egy példa. Milák Kristófról ugye kiderült, hogy koronavírusos, és az edzője is elmondta, hogy olyan szintű izomleépülés volt nála, hogy igen. Én iszonyatosan reménykedem, hogy ez nem jelent nála tizedeket, másodperceket, vagy egyáltalán vissza tud térni majd ahhoz a szinthez, amin előtte volt, és nem lesz ez befolyással a tokiói olimpiára. Ezért igazán veszélyes a dolog, mert nem tudod kiszámítani, hogy ki lesz igen. A százból az az egy ember, akire ilyen hatással van a vírus. Most Zlatánnál jó, visszatért, és ez már jelez valamit, hogy az utolsó 20 percben már nem úgy futott, már nem bírta annyira. Szerintem félelmetes ez a dolog, és dicsérhetjük ugye, hogy két gól, szép gólok, kihagyta a büntetőt, aztán berúgta a kipattanót, de bennem csak ez vett, vagy csak ez járt a fejemben utána, hogy nem lehet azért ezt talán ennyire siettetni, hogy visszatérjenek a játékosok itt a koronavírus után. Most hát még egy dolog, hogy Magyarországon is már az amatőr sportolóknál is egyre inkább forszírozzák ezt, hogy legyen hosszabb az a pihenő, és nem tudom, hogy milyen negatív példa lesz majd az, ami rákényszeríti a profikat is, hogy egy picit többet kelljen pihenniük azután, hogy elkapták a koronát.
Mondjuk szerintem senki nem tudja kényszeríteni semmire.
Valószínűleg mindenki így van vele, hogy szeretne visszajönni.
Igen, de csak... amúgy teljesen igazad van, meg az volt még egyébként a durva kép, hogy a Cristiano Ronaldo-ról ugye kiderült, hogy koronavírusos, és kirakott ugye magáról egy képet, hogy milyen jó formában van. Ez tényleg tök jó, meg mindent, amit Doma is mond, hogy ennek vannak szövődményei, meg következményei. De Zlatán
meg szerintem óriási kockázat. Most így van, tehát, hogy már amikor közölte azt Ibrahimovic, hogy koronavírusos, az is egy nagyon szellemes üzenet volt, és meg volt a bátorsága, hogy kihívjon, vagy nem tudom. De tehát, hogy nyilván, hogyha ő haldoklott volna az ágyon, akkor is ugyanezt az üzenetet írja ki.
Persze.
Ami veszélyes. Kockázatos szerintem, igen. Nem feltétlenül jó üzenet. Tehát, hogy
félrevihet embereket.
Abszolút. Beszélünk arról, hogy nagyon sokszor nem feltétlenül, aki tünetek nélkül jelentkezik, akkor is lehetnek olyan szövődményei, persze. Amelyek esetleg a szívizomgyulladás kockázatát, mm-hmm. Vagy bármit...
Meg a tüdő, ugye?
A tüdő, a vese, nagyon sok olyan probléma jöhet elő, amivel az első körben nem feltétlenül számol az ember. És ez csak, tehát nálam nyilván sokkal okosabb, meg képzettebb emberek találják, meg gondolják ezt ki. Tehát, hogy ugye kötelező pont a szívizomgyulladás kockázata miatt egy terheléses vizsgálatot elvégezni az első negatív teszt produkálása után. De nem rejt önmagában a terheléses vizsgálat is egy iszonyatosan nagy rizikót? Tehát, hogy most az, hogy valaki fölpörgeti 190-re a pulzusát közvetlenül egy betegség után, hát az én nem is akarok ebbe belegondolni, hogy remélem nem lesz tényleg ennek áldozata, vagy nem lesz szerencsétlen végkimenetelő egyik ilyen sem, de
ez a két út van. Riasztó. Ez a két út van. Hogyha lesz valaki, akkor
lesz
hopp, akkor itt egy éles határvonal.
Igen.
Hogyha meg nem, akkor ezzel szépen lassan el lehet így osonni a mellékvágányon.
Azért is fontos egyébként itt az Inter Milán kapcsán ezt a dolgot feszegetni szerintem, mert azt láthatjuk, hogy nem tudott a legerősebb Inter kiállni erre a meccsre. Nyilván ez minden bajnokságban meghatározó lesz, viszont ha már itt arról beszéltünk a szezon elején, hogy az Inter egyértelműen bajnok esélyesnek volt beállítva, a Milán meg egyértelműen nem jobb csapat jelen pillanatban a Milán, mint az Inter?
Hát most biztos, igen. Én most úgy látom, hogy ők sokkal jobb formában vannak, most nagyon, nagyon elkapták a fonalat. Most jelenleg ez a helyzet, de amit beszéltünk is, hogy itt nagyon nagy szerepe van annak, hogy hány játékos esik ki ugye a koronavírus miatt.
Igen, azt lehet látni szerintem, és ami egy érdekes dolog, hogy például az Inter teljesen más utat járt most a nyáron, mint a Milán. Ugye itt ők azzal, hogy hogy egyes játékosokat, mint Hakimit vagy Eriksent megtartották, és nagyon magas fizetéssel tartották meg.
Mondjuk Eriksen, nem tudom, őt róla hallom, hogy nem annyira érzi jól magát ott hát, az Internien, meg most is ugye csereként szállt be.
Hát nem nagyon találja meg mindig a helyét, Conte.
Mint hogyha nem illene oda. Tehát, hogy most valaki, egy Real Madrid drukkás srác írta nekem, hogy ő tökre sajnálja, hogy nem Eriksen ment a Realhoz, és miért ment oda Hazard.
Nagyon érdekes. Tehát ugye a Milán most először letornázta a 100 millió euró alá az éves fizetés vagy bérköltségét, ami nyilván egy kicsit új utat sejtett. Teljesen más út, és szerintem ez még egy nagyon érdekes felállás, hogy ugye, ahogyan szokta a lágazat a Delosport, most is nyilvánosságra hozta a bérlistát a szériából, és hogy mennyire külön utakon közlekedik a Milán és az Inter, azt jól mutatja, hogy ugye Conte messze a legjobban kereső edző 12 milliós éves keresettel, Pioli ennek kicsit kevesebb, mint az egy hatodát kapja, de Conte, ugyanúgy, mint ahogy annak idején Arsène Wenger, fontosnak tartotta mindig azt, mint ahogy egyébként Gasperini is az Atalantában, ezt csak úgy elégesen teszem hozzá, fontosnak tartotta, hogy ő legyen a keret legjobban kereső embere, vagy az egész csapatnak a legjobban kereső embere. Nyilván nem is tudja ezt senki megközelíteni, hogyha jól emlékszem, akkor talán 7,5 millióval elég szempont az egyik legjobban kereső az Interben. Hát a Milánnál Ibrahimovic 4-szer annyit keres, mint Pioli például. Tehát, hogy azért mondom, nagyon mások a hierarchikus viszonyok a két klubnál, és azért nem lehet tök egyértelműen kijelenteni, hogy az egyik jobb, mint a másik.
Hát egyértelműen nem, de hosszú távon azért az Inter szerintem meg fogja előzni a Milánc, hogy az, hogy együtt vannak egy éve, most legyen bármilyen a fizetéseknek az eloszlása, nem volt rossz egyáltalán ez az Inter szerintem a hétvégén sem. Megvoltak a helyzetek is, a Milánnak én picit szerencsésebbnek éreztem. Azt talán a Milán javára szólhat, hogy csak az Európa Ligában játszanak, úgyhogy a Milán szempontjából azért az pozitív.
Miért? Szerintem az Európa Liga sokkal rosszabb, mint a Bajnokok Ligája.
Jó, de lehet pihentetni, nem fognak azon...
Igen, ebből a szempontból igen. Csak szerintem az lélekölőbb elutazni a halál végére, hogy most ennél csúnyábbat nem mondjak. Kis csapatok ellen játszani. Nyilván Sevilla, abszolút.
De amúgy igen, ennek tényleg két éle van, hogy lehet pihentetni, de amúgy ott van, hogy plusz teher, de hogyha meg azt nézzük, akkor ez mentette meg úgymond a seggét a Piolinak az Európa Liga.
Meg hát emiatt kapják a Financial Fair Play könnyítést.
Igen.
Ezek mind nagyon fontosak.
Rányi ugye emiatt el, és Pioli megmaradt.
Persze, tehát hogy megvan, csak ugye mindig a játékosok szokták azt mondani, hogy azért utálják az Európa Ligát, mert csütörtöki játéknap van,
igen.
És így nincsen pihenőjük, mert ugye jogos. A vasárnapot főleg azt kiadják, most. Igen, így meg igen. Állandóan vasárnap kell játszani annak, aki csütörtökön.
Az elmúlt játszik. Évekből kiindulva azért nem féltem a Milánt, hogyan
nagyon kifutná. <jut. gül> Igen, mindent elkövetett, hogy ne jusson a főtáblára
sem. Mondjuk az a 11-es párbaj, hogyha már így a foci szépségei a Rio Ave ellen, te jó Isten, tehát igen, azt élőben láttam, és azt köszönöm nekik, az de, óriási volt.
Igen, tehát az is egy viszonylag vicces szitu volt. Múltkor beszéltünk itt a Napoliról, a pontvesztésről, meg most azóta, ugye tudjuk azt is, hogy levonták azt a pontot.
Nem, sajnos.
Igen, nem feltétlenül szeretnék most már ebben még egyszer belemenni, mert nem biztos, hogy...
Most
hogy,
se igazságos.
Hogy eligazodunk itt, itt az útvesztőkben. Igen. Minden esetre nagyon masszívnak tűnt ez a Napoli most az Atalanta ellen, és kíváncsi lehetett volna mindenki arra, hogy a Juve ellen mi történt volna. A Juventusnál annyira leragadnék, hogy arra a pontra, hogy ott azért megint egy kicsit ilyen balhét sikerült keverni ezzel, nem tudom mennyire láttátok vagy ismeritek ezt a Dybala sztorit. A mérkőzés közben a torinói Tuttosportnak a tudósítója kitett egy olyan tweetet, vagy mérkőzés után, hogy Dybalának itt ezen a meccsen mindenképpen játszania kellett volna, meg kellene ennek a játékpercek neki, és ez Dybala kedvelte. Majd utána visszavonta a kedvelést. De ennyi elég volt.
Tipikus modernkori problémák.
Igen, de ennyi, és ugye aztán Tuttosport, melyik másik újság, megjelenítette a mai számában, hogy állítólag a mérkőzés után Paratici sportigazgatóhoz oda ment Dybala panaszkodni a meccs után, hogy miért nem tette be őt Pirlo, mennyire műbalhé, mennyire komoly. Mert azért Dybala nyilván fontos játékos lehetne, főleg, hogyha nincs Ronaldo.
De ő már balhézott korábban, és azért sokszor. Folyamatosan Allegrinél is kihúzta a gyufát, úgyhogy szerintem nem annyira műbalhé, csak nem tudni, hogy ennek lesz a következménye. Tehát az a kérdés igazából, hogy eligazol-e.
Hát nem kell sokat várnunk azért itt a BL.
Persze.
Hogyha lő egy mesterhármast, akkor megint nyugalom lesz.
Hát, ha játszik. Igen. Egyetem beteszi a Dinamo Kijev ellen őt, mert egyébként Ronaldo ugye még nincs a koronavírusos
lehet, hogy a Fradi ellen készül van.
Ja, hogy arra pihentetik. A harmadik fordulós Fradi elleni BL-nek. Értem. Aha, jó, mondjuk ez nem, ezt erre nem gondoltam erre a forgatókönyvre.
Nekem is csak most pattant ki a
fejemben. Igen, hogy két és fél hetet pihen addig, hogy a Fradi elleni meccse tökéletes formában.
Mert tartanak Rebro Végtől, ugye.
De lehet, hogy megtörtént, amit írnak.
Igen.
Csak egy játékosnál ez mindig megtörténik. Vagy,
folyamatosan.
Vagy hogyha ilyen a habitus a Dybalának, akkor ezen nem kell meglepődni.
Igen, na hát menjünk át a La Ligába, és egyébként részben ez a két mérkőzés, itt a Real Madrid meg a Hetafe Barcelona elleni győzelme mondatta azt velem, félszemmel próbáltam nézni mind a kettő mérkőzést.
Én is
de
félszemmel.
Egyszerűen nem tudtátok, annyira rossz volt mind
a kettő. Elég rossz volt mind a kettő alapvetően, tehát hogy azért az önmagában nagyon furcsa volt, hogy egyik meccsen sem érezted azt, hogy felborult a pálya, és akkor most ott oda szegezték a kapujuk elé a kis csapatot, vagy hát azt a csapatot, amit egyébként normál esetben le kéne győzni. Hát, hogy mi volt?
Az egységként lehet kezelni a szombati meccseket. Játszott a Sevilla is, az Atlético is. A Sevilla kikapott a Granadától, az Atlético Madrid úgy verte meg 2-0-ra a Celta Vigót, hogy a végén lőtték a másodikat, és a Celta Vigó csak a borzalmas helyzet kihasználása miatt nem tudott nyerni. A Real Madrid lenézte a Cadizt. A Cadiz nem egy rossz kontrázó csapat, és pont feküdt nekik az, amit a Real játszott, úgyhogy ebbe belenézett a Real. Ami nagy gond volt, hogy a támadás nem működött egyáltalán, szóval, hogy abban semmiféle kreativitás nem volt. Azokat a játékosokat tette be a kezdőbe Zidane, akik a válogatott szünetben nem mentek sehova. Ugye Marcelo, Isco, a túloldalon Lucas Vázquez volt a jobb szélső, úgyhogy ez érdekes volt, csak ezek a játékosok egyszerűen nem tudtak mit csinálni támadásban. A Cadiznak egyértelmű a taktikája, már tavaly a másodosztályból is úgy jutottak föl, hogy az összes győztes meccsükön, vagy szinte az összes győztes meccsükön kevesebbet birtokolták a labdát, mint az ellenfél. Ugye azért egy top csapatnál ez nem feltétlenül szokványos. Ugye a Cadiznak így jött össze, és tényleg esélytelen volt a Real Madrid, vagy nem tudott semmit változtatni. A Hetafe pedig továbbra is tudjuk, hogy egyáltalán nem egy könnyű ellenfél. Szóval hogy a Hetafe az más, mint az, hogy a Real otthon kikapott a Cadiztól. Ez a Hetafe borzasztó kellemetlen, és a Barszának most úgy jött ki a lépés, hogy nem tudták folyamatossá tenni a játékot. Amint a Hetafe elkezdi tördelni, onnantól kezdve az már az ő szájuk íze szerint alakul, és onnantól kezdve gyakorlatilag az volt a kérdés, hogy találnak egy büntetőt, mint ahogyan most találtak egy ilyet, vagy egy jó letámadást, vagy egy kontrát, és belőtték ezt. Lehetett volna 0-0 is, a Barszának olyan nagy helyzete nem volt, ez az igazán aggasztó, mint a Reálnál.
De volt Griezmannnak.
Ja, bocsánat, igen, még az első.
Igen, egyébként pont a Griezmann kapcsán szerettem volna megkérdezni leginkább Doma véleményét, mert ugye ő itt a spanyol
egyértelmű
expert, hogy már Tibivel inkább a Premier League-ben utazzunk. Na, hogy szerinted mi lesz az ő sorsa? Mert hogy most nekem az elég furcsa, ugye, hogy üzenget ő is így a sajton keresztül, hogy hát, hogy Dösham tudja, hogy én hol szeretek játszani, és akkor nyilván Koeman nem tudja. És ugye szurkolók írják meg szerintem is, hogy lőd be a helyzeteidet, és majd utána beszélgessünk.
De milyen pozícióba kellett volna most játszani, igen, hogy belője azt a helyzetet? Tehát, az volt a költői kérdés.
Megnéztem én is az összefoglalót, és az elég ordító helyzet volt, amit Griezmann kihagyott.
Konkrétan
igen. Most én nem akarom őt bántani, mert azért tényleg egy világbajnok játékosról beszélünk, meg az Atletico-ban szerintem nagyon jó volt, meg előtte ugye Real Sociedad-ban, de valahogy én nem tudom, én a Barca meg Griezmann valahogy nekem ez a kettő nem klappol.
Még várjunk egy-két meccset. Most jön az, hogy talán nem Sergi Roberto lesz a jobb hátvéd. Ugye Griezmann most 4-2-3-1-ben jobb oldalon játszik.
Igen.
És ez nagyon nem ízlik neki. Egy-kettő meg a Barcelonának a bal oldala nagyon jól működött az első bajnoki meccseken. Jordiában még volt, most megsérült egy kis időre, Ansu Fati villog, és a jobb oldal az teljesen háttérbe szorult. Annyit picit várnék még, hogy hát ha Destel, hogyha a jobb oldal egy picit több hangsúlyt kap, akkor lehet, hogy ott is több támadást vezetnek majd. De az egyértelmű, hogy ő középen, ahol az Atlétikóban játszott, sokkal jobban érzi magát, de Messi mellett ott képtelen játszani, és egyelőre ez egyáltalán nem működik. Hát konkrétan a 4 meccsen, vagy igen, 4-et játszott eddig a Barcelona, 0 kialakított helyzete volt, 0 gólja, 0 asszisztja, úgyhogy teljesen súlytalan.
Igen.
Ha már az Atleti, még azért annyit mindenképpen akartam kérdezni itt a közelgő Bajnokok Ligája mérkőzések kapcsán, hogy egy Bayern München elleni feladat következik, és itt akkor kicsit kinyitnám az egész képet, hogy...
Nyeri a B-et?
Hát, ilyen hülyeséget nem fogok kérdezni. De azt igen, hogy szerintetek a Bajnokok Ligája is olyan lesz, mint amit eddig tapasztaltunk a bajnokságokban?
Olyan.
Mert ugye itt abból a szempontból nagyon rendhagyó lesz a lebonyolítás, hogy 3 hetes turnusban lejátsszák az első 3 fordulót, aztán egy másik 3 hetesben a második 3-at. Ez nagyon furcsa, azért az elmúlt években hozzászoktunk ahhoz, hogy megvan a szellőssége ezeknek a meccseknek. Például ugye múlt héten beszéltünk arról, hogy az angoloknál a Big Picture is erről szól jó részt, vagy jó rész szól, részben erről szól, hogy a klubok föl tudjanak készülni az egyébként számukra sokkal fontosabb és több pénzzel kecsegtető Bajnokok Ligája meccsekre. Itt erre abszolút nem lesz lehetőség. Tehát, hogy nagyon kevés lesz a specifikus felkészülés. Mit hozhat ez szerintetek? A nagyon sok gólos, nagyon hektikus meccseket?
Hát az, hogy a Fradi nyeri. Nem.
Az Atalanta.
Hát nem tudom, hogy most megtapasztalták, milyen a másik oldalon lenni, hogy a Lazio kitömte őket.
Napoli,
bocsánat, lehet, hogy megelőlegeztem valamit.
Ők tömték ki a Lazio-t korábban.
Igen, ezek a körbeverések, bocsánat. Szóval, hogy szerintem ugyanaz lesz, mint a bajnokságokban, viszont most még tényleg baromi korai megmondani, meg ugye Bayernből is elment Thiago a Liverpoolhoz, de nekem a Bayern néz ki a legjobban továbbra is. De tudom, hogy ez korai megmondani még, de
én is azt mondanám, de soha nem jelenteném ki, hogy a Bayern nyeri a Bajnokok Ligáját, mert annyira ellenkezik az ízlésemmel.
Pedig már megtörtént egy párszor. Let's talk about six.
Igen, jó, de hát rendben van. Tehát én is azt mondom, hogy a Bayern München néz ki a legjobban, de tehát most tényleg azért is gondolom, vagy gondolnám azt ostobának, hogy arról beszélgessünk, hogy majd májusban, nem, csak hogy májusban ki lesz a legjobb, mert tényleg hát ugye nem látunk előre 2 hétre sem.
Tehát, igen, ezt akartam mondani, hogy akár 2 héten belül is lehetnek óriási változások, de egyébként arra számítok, tehát ilyen kaotikus BL szezonra is.
Én annyiban árnyalnám ezt, hogy nagyjából a Bajnokok Ligájában egy normális naptárnál az első 2-3 forduló azt mondom, hogy lényegtelen szokott lenni, vagy nem az nyilván nem lényegtelen, csak azt mondom, hogy utána kezdenek el valóban számolgatni, ahogy tavaly az Atalantánál is volt, ugye?
Ja, igen, ez egy hiába jó példa.
Hiába kezdtek nagyon rosszul.
Igen, és az 5. fordulóban kezdték lényegében a Bajnokok Ligáján.
Adtak egy kis előnyt.
És ott ugyanilyen sűrű lesz a naptár, mint most a Bajnokok Ligája meccsekkel, és ott kell majd 3 forduló után, nyilván nagyon szeretnének nyerni, de 3 forduló után, ahogy alakul, utána kell majd prioritást választani. Bajnokság és BL idén szerintem nem fog egyszerre menni minden csapatnak. Könnyen lehet, hogy az Atalanta majd, most ez hogyha ennél a példánál vagyunk, az Atalanta majd azt mondja, hogy bár sok pénzt hozhat a Bajnokok Ligája, az nagyobb kockázat nekik, mint az, hogy koncentráljanak a bajnokságra, és ott legyenek majd a top 4-ben. Én szerintem az az időszak lesz a meghatározó, és ott fognak dönteni a csapatok arról, hogy mennyi készülést, mennyi időt szánnak erre meg arra a meccsre, és ott dőlhet el az, hogy ki mennyire veszi komolyan.
Ja, vicceltem ám, tehát nem az Atalanta, tehát gondolom esélyesnek természetesen, de igen, abból a szempontból szerintem egy nagyon érdekes szezon lesz. Amit mondasz, az is szerintem nagyon jó, és lesz még egy nagyon érdekes és sarkalatos pontja itt ennek a csoportkörnek. Pont az a megállás, amit a válogatott szünet miatt lesz.
Az megint jó lesz.
Ugye ott hány fogunk tartani.
Hány ember fog kiesni.
Így, de meg ott fogunk tartani, hogy akkor addig most lejátszik minden csapat, akik a Bajnokok Ligájában érdekeltek, 6 meccset még innentől számítva. Brutálisan sok, nagyon-nagyon sok, nagyon sűrű, 3 naponta kell pályára lépni. Hány csapat fogja azt mondani, hogy bocs, de most a sztárjaimat én nem fogom elengedni, hogy bohockodjanak itt a Nemzetek Ligájában, meg barátságos meccseket játszanak, amit kikérek magamnak, tehát hogy ez tényleg a... Mert az, hogy most mi Izland ellen az Európa bajnokságért játszunk, persze, hát azt meg kell rendezni azt a kört, de barátságos meccseket játszani, azt nem tudom feldolgozni.
Főleg most.
Hát igen, tehát ebben a helyzetben, amikor kockázatokat rejt, amikor a sérülés kockázata. Tehát, hogy most itt ugye Van Dijk esetében sem tudjuk, hogy mondjuk megtörténhetett, nem jó a feltételezés, de hogyha megtörténhetett volna ez a sérülés, akkor, hogyha nincs ilyen szinten túlhajtva ez az ember. Valószínűleg
hát ez nem azon volna, ez Pickford.
Hát azon is, de nyilván azért ilyenkor valószínűleg könnyebben szakad a szalag, meg könnyebben törik a csont, meg könnyebben szakad az izom. Ennek hosszú távon egész biztos, hogy ez a következő.
Kicsit olyan lesz, mint a téli olimpia, meg az NHL, hogy ki az, akit elengednek a, válogatotthoz.
És ott nekem ez nagyon nagy kérdés. Ki az, akit elengednek, és hogyha elengedik, akkor mondjuk utána, akkor, amikor már tényleg jön az a három meccs, amin eldől, hogy akkor ki az, aki tovább jut, és itt van még egy nagyon fontos, itt az elmúlt évek tapasztalata alapján, ki az, aki elsőként tovább jut a csoportból, mert marhára nem mindegy, hogy akkor persze a Juventus a Barcelonából, a Real Madridból, vagy a Bayern Münchenből kell, hogy ellenfelet kapjon, vagy esetleg egy olyan csoport másodikból, ami még egy kicsit pihenősebb meccs lehet itt ebben az elképesztően sűrű menetrendben. Hát ilyen futtában végig szaladtunk, azt hiszem, azokon a témákon, amiken szerettünk volna. Ági, nagyon szépen köszönjük, hogy ismét itt voltál nálunk.
Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást.
És hát legkésőbb akkor majd itt az ünneplés kapcsán.
10 éves szülinap, az nyáron lesz, úgyhogy na, akkor jó idő lesz, jó. Reméljük nem lesz koronavírus.
Hát abban bízunk, és akkor annak is kisebb kockázata lesz, hogy podcastot csináljunk, nem csak, hogy futballmeccset játszunk. Úgyhogy köszönjük szépen neked is, meg nektek is a meghallgatást, megtekintést. Jövünk jövő héten is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognárral.